K&H Piac és Gazdaság.
Szeretettel üdvözlök mindenkit a K&H Piac és Gazdaság havi podcastjában, annak is a 2024. szeptember 25. kiadásában. Szirányi Bence vagyok, szenior üzletkötő, és Németh Dáviddal, a bank vezető elemzőjével fogok beszélgetni. Szervusz, Dávid!
Szervusz!
Kezdjünk a jegybankkal. Egy 25 bázispontos jegybanki kamatvágáson vagyunk túl, amivel 6,5%-ra mérsékelődött az irányadó ráta. Most a jegybanknak a hangvétele az változatlan volt, megmaradt ez a kettősség, az, hogy egyrészt a helyzet értékelése pozitív, ugyanakkor stratégiailag ezt az óvatos, türelmes, stabilitás orientált szemléletet próbálja hangsúlyozni. És mit jelent ez a pozitív helyzetértékelés? Négy fő faktort hangsúlyoz az alelnök: az, hogy az infláció tovább lassult, az, hogy a nagy fejlett jegybankok ösztönzést hajtottak végre, itt elsősorban a Fed, másodszorban az ECB, de zárójelben szerintem a kínai jegybankot is meg lehet említeni, hiszen a KED reggel már ismert volt az ösztönző csomag, amit bejelentettek. És a harmadik, negyedik faktor pedig az ország kockázati megítélés és a befektetői hangulatnak a javulása volt. Ennek mentén ugye nagyon nem szeretnek kommunikálni előre mostantól. Annyit elárulnak, hogy 0 és 25 bázispontos kamatcsökkentés van az asztalon az idei kamatdöntéseken. Számodra mi a legvalószínűbb kamatpálya ezek alapján?
Valóban sok iránymutatást azért most már nem adnak. Sőt, többször hangsúlyozta, hogy adatvezérelt üzemmódban tevékenykednek, majd megnézzük, hogy milyen új, friss adatok jönnek be. És hát leginkább azt figyelik, hogy attól, hogy még vágnak a fejlett piaci jegybankok, ugye ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a piac úgy reagál rá, hogy akkor hirtelen a kockázatvállalási kedv az megugrik. És hogyha nem javul a kockázatvállalási kedv, illetve nem csökken Magyarországnak az elvárt kockázati felára, akkor az hiába vágnak esetleg a jegybankok a fejlett piacokon, az nem jelenti automatikusan azt, hogy akkor le fogja követni a Magyar Nemzeti Bank is ezeket a lépéseket ezzel. Gyakorlatilag egy picit próbálta hűteni azokat a várakozásokat, hogy na most akkor 50 bázisponttal, ha bevágott a Fed, akkor majd biztos a Magyar Nemzeti Bank is 50-nel fog vágni, meg hogyha a Fed majd 150-nel vág, akkor a MNB is 150-nel fog vágni. Ez gyakorlatilag ezzel azt hangsúlyozta, hogy azért nem feltétlen követik le egy az egyben a Fednek vagy az Európai Központi Banknak a kamat döntő üléseit, hanem több adatot is megvizsgálnak majd a következő hónapokban is, mint ahogy eddig is tették, és ezeknek a elemzése után, ezeknek az információknak a birtokában majd mindig vagy 0, vagy 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtanak végre. Azért az fontos volt, hogy az 50 az nem is került elő, tehát hogy fölgyorsítsák a kamatcsökkentési ciklust, az abszolút ilyen szempontból kikerült a képből. Mondjuk, hogyha minden hónapban vágnák 25-öt, akkor összességében mégiscsak egy gyors kamatcsökkentési ciklus lenne, pláne ahhoz képest, amit még júniusban mondtak, mert júniusban volt egy ilyen fordulat, amikor először említették, hogy na, eddig volt egy kamatcsökkentési ciklus, innen már óvatosabbnak kell lenni, ez akkor már azt jelenti, hogy nem feltétlenül minden alkalommal vágnak kamatot, mert azóta ugye annyi történt, hogy egy alkalommal augusztusban nem vágtak kamatot, egyébként júliusban is, meg szeptemberben is folytatták a 25-25 bázispontos csökkentést. Úgyhogy tényleg ebből bele lehet látni azt is, hogy idén még egy kamatcsökkentés lesz, de az is, hogy akár kettő vagy három kamatcsökkentés. Ugye háromnál több azt nem gondolnám, hiszen hivatalosan havonta egyszer van kamatdöntőülése a monetáris tanácsnak. Azt most nehezen tudom elképzelni, hogy bármilyen rendkívüli ülést össze kelljen hívni, hogy extra kamatcsökkentést esetleg végrehajtsanak. Én most inkább abban gondolkodom, hogy egy kamatcsökkentés az még biztos, hogy lesz, hogy ezt korábban is vártuk, hogy évvégére 6,25%-ra vágja le az alapkamatot a jegybank. Most 6,5%-nál tartunk, de úgy látom, hogy azért megnőtt jelentősen az esélye még egy 25 pontos vágásnak, úgyhogy most inkább azért a mediánom, vagy a fő várakozásom az, hogy 6%-ra vágja le az alapkamatot évvégére. Az, hogy melyik hónapokban, én elég jó esélyt látok rá, hogy akár már októberben vág még egyet, hiszen az inflációs kép az lehetővé tenni az októberi vágást, viszont amellett is van érv, hogy októberben inkább kivár, és majd novemberben, meg decemberben vág, amikor az Európai Központi Banknak is már megvan a következő ülése, a Fednek is megvan a következő ülése, Nem kizárt, hogy a Fed az novemberben is vág az alapkamaton, és inkább ennek a farvizén haladunk tovább, és akkor úgy követjük le mi is kisebb-nagyobb kamatcsökkentésekkel ezt a pályát.
Odáig tudsz előre menni, hogy a jövő évben hol lehet az alja?
Hát persze vannak, itt azért már nagyobb a szórás, nyilván a piaci várakozásokban is, hiszen sokkal bizonytalanabb és hosszabb időtávról beszélgetünk. De hát azért most a piac az nagyon a nemzetközi kamatkörnyezetre nagyon optimista, abból a szempontból, hogy nagyon masszív kamatcsökkentések jöhetnek. Ez, ha valóban így van, ez iszonyatosan kinyitja a teret a Magyar Nemzeti Bankra is, hogy csökkentse vagy mérsékelje az alapkamatot, és egy lazább monetáris politikát hajtson végre. Egy másik bizonytalansági faktor az, hogy márciustól egy új elnöke lesz a Magyar Nemzeti Banknak. Március elején lejár Matolcsy Györgynek a megbízatása. Nem tudjuk még, ki lesz pontosan. Vannak rá tippek, hogy esetleg Varga Mihály lenne az új elnök, de ezt a sajtótájékoztatón ugye a alelnök Virág Barnabás konzekvensen folyamatosan tagadta, vagy hát elhárította, hogy bármilyen információja lenne erről, vagy bármilyen véleményt ezzel kapcsolatban megformálja. Mindig a jegybank törvényre hivatkozott, hogy ott pontosan meg van fogalmazva, hogy mik a jegybanknak a feladatai, és hogy majd az új elnököt is kijelölik, és hát ott van a jegybanki törvény, az meghatározza a jegybanknak a működését. Úgyhogy ettől függetlenül azért a kormány kommunikációjából ítélve, meg önmagából, hogy az inflációs pálya azért valószínűleg nem pattan olyan mértékben föl, hogy itt egy új tartós inflációs sok megjelenjen, inkább az a kockázat, hogy nem lassul 4% alá érdemben az infláció, de akkor is mozgástér az van jövő évre is a Magyar Nemzeti Bank előtt. Én úgy látom, hogy ezért 5% környékére jövő év végére levághatják az alapkamatnak a mértékét, hogy ez most 5,25 vagy 4,75 lesz, hát itt meg azért nagyon sok minden történik, ami befolyásolja ezt a szintet.
Igen, és azt a jegybank is elmondja, hogy folyamatosan pozitív reálkamatot szeretne látni, tehát hogyha az inflációban nagyjából 4% körül látjuk az alját jövőre, ez nagyjából kijelöli a kamatpályának is az alját.
Hát igen, mondjuk a pontos, hogy az átlag inflációt várjuk 4%-ra, éven belül azért én azt gondolom, hogy lesz bőven 4% alatti szám is. Inkább az év elején lesznek 4% fölötti értékek, és utána év közepén el tudom képzelni, hogy akár 3,5 környéki értékek is lesznek, aztán megint egy picit magasabb, szóval egy ilyen hullámzó inflációs pályával kalkulálhatunk szerintem még mindig, már nem akkora amplitúdóval, mint az idei év, meg pláne nem akkora, mint az elmúlt év, tehát ezek a bázis hatások szépen kisimulnak, de azért csak ott van mindig egy bizonytalan mezőgazdaság, azon keresztül a élelmiszeráraknak az alakulása, energiaáraknak az alakulása, tehát van egy csomó olyan faktor, ami bizonytalanságot tud hozni és volatilitást az inflációba, de egy ilyen 3,3-4,3% közötti ingadozást várok az inflációban.
Számomra érdekes tényező volt, amikor az ország kockázati megítélés javulásáról és a befektetői bizalomról említett szót az alelnök. Én egy kicsit más tapasztalók a piacon, éppen legutóbb a Morgan Stanley adott ki egy 410-es célárat euróforintban vételi ajánlattal, és arra hivatkozott, hogy a költségvetés is és a monetáris politika is laza lehet, és ezért komoly kockázatokat lát a forintra nézve. Neked mi a véleményed erről?
Ugye a kockázati feláratnál igen, nehéz megfogni, hogy mire gondolhatott pontosan az alelnök úr, hiszen ha megnézem mondjuk a 10 éves amerikai állampapírok hozamának az alakulását, vagy a német állampapír hozam alakulását, és ahhoz képest mennyivel volt magasabb a forint állampapírnak a hozama, akkor én azt láttam, hogy augusztus közepe óta nagyon nem volt változás, tehát így beragadtunk ugyanabban a kamatprémiumban, vagy szinten, ami korábban volt. Tehát nem látszódik az, hogy hirtelen annyival jobb lenne az ország megítélése, és akkor kevesebb kamatprémiumot kéne fizetni az országnak. Úgyhogy ebből a szempontból azért ez...
CDS-ek sem javultak.
Ott se látszódik ez a nagyon markáns javulás. Most ki lehet venni olyan egy-két hetet, amikor picit jobb volt, de az ilyen rendszerű javulást én abszolút nem látok benne. Ugye a költségvetés vonzatában azt tagadhatatlan, hogy a júniusi inflációs jelentéshez képest azért hozott a kormány intézkedéseket nyáron, ami abba az irányba tereli a költségvetést, hogy van esély rá, hogy idén elérjék a 4,5%-os kitűzött hiánycélt. Júniusban még azért arról beszélgettünk, hogy beavatkozás nélkül ez bőven 5% körül fölött lehet, akár 5-2-5-4 környéki hiányról is beszélhetnénk. Ezekkel az intézkedésekkel azért most ez visszahúzódott a 4,5-5%-os sávba GDP arányosan. Tehát itt ténylegesen van egy javuló kilátás. Ez nem az augusztusi döntéshez képest volt, hanem elsősorban az előző inflációs jelentéshez képest.
És ki is mondja egy bank egyébként, hogy a 4,5%-os hiánycélt ő valószínűnek tartja, vagy körülbelül elhihetőnek tartja. Csak érintőlegesen meg tudod említeni, hogy itt milyen intézkedésekre gondolsz?
Ugye az év folyamán még korábban bejelentették, hogy vannak kiadás elhalasztások, ez 675 milliárd forint összegben. Ennek részletei azok, amik elkezdtek nyáron megjelenni, meg most az elmúlt napokban is. Emellett pedig hát különböző illetékeket, ugye például megemelt, így a tranzakciós illetéket, bevezet egy új adót a devizakonverzióra illetéket, úgyhogy ez ilyen típusú adóbevétel növelő intézkedése is voltak a kormánynak, amivel próbálja a költségvetési hiányt helyre rakni, vagy hát ugye javítani az idei mérleget.
És akkor te is hihetőnek tartod ezt a 4,5-et, olyan 4,5-5% körül?
Igen, én a 4,5-5% között. Ja, ez is olyan, hogy volt egy elég jó júliusi költségvetési adat, akkor hogyha az a trend úgy megmaradt volna, akkor azt gondoltam, hogy akár még a 4,5-nél is jobb lehet, de aztán jött egy nagyon rossz augusztusi adat, ami miatt meg akkor megint az tűnik, hogy mégse olyan jó. Az áfa bevételek is ilyen picit jók, picit rosszabbak, de nem is. Az áfát, ha megnézzük az áfa soron, a befizetés az kevésbé javul, mint összességében a nettó áfa bevétel, és ez amiatt van, mert a visszautalások azok kevésbé nőnek, mint ahogy az áfa bevételek. Tehát, hogy ott ez a visszautalás és befizetés közötti különbség az, ami elkezdett egy picit nőni, és ez az, ami segítette egy picit most az áfa bevétel sort. De azért itt még mindig vannak kockázatok, ugye a lakossági fogyasztás nem úgy fut föl, a kiskereskedelemben látszódik, hogy a gyengébb adatok jönnek ki, ezzel a Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénzügyminisztérium is foglalkozik, hogy akkor hogy lehet ezt, miért hiányzik ez az áfa a költségvetésből, hogy mekkora szerepe lehet esetleg az online kereskedelemnek, hogy az nagyon fölfutott az elmúlt időszakban. Úgyhogy vannak ilyen problémák a költségvetésben, ami még mindig óvatosságra int engem, hogy azért nagy esélyét nem látom, hogy sokkal jobb legyen az adat, mint 4,5, inkább egy picit fölfelé vannak jelenleg kockázatok, úgyhogy azért is várom azt, hogy 4,7-4,8 körül lehet a költségvetési hiány az idei évben.
Értem. Tudunk beszélni egy kicsit az euróforintról, hogy ugye neki fogunk kanyarodni napokon belül a negyedik negyedévnek, ismert az, hogy az év vége felé 400-as árfolyam körül várod, és egy kicsit, ha tudnál beszélni majd a 2025-ös várakozásaidról és erről a dinamikáról, ahogy a forint esetleg gyengülhet.
Én az idei évre úgy alapvetően ugye ezt a 3,85-400-as sávot határoztuk meg. Ez szerintem elég jól működött, hogy a nagy leértékelődés után egy ilyen stabilitás jöhet a piacon. Ennek az egyik fő oka az volt, hogy nagyon sokat leértékelődött a forint, és már inkább alulértékelté vált fundamentálisan. Most ezt már elkezdjük szerintem behozni. Ugye, ami a forint erősödés mellett fő indok, az a folyófizetési mérleg többlet, ami idén kialakult. Tavaly még nagyon nagy mínusz volt a folyófizetési mérlegben, idén ez átfordult nagy többletbe. Ugye ez segíti, hogy egy picit fékeződjön az árfolyam leértékelődés, de a másik oldalon meg ott van egy magasabb infláció, mint az EU átlaga. Tehát az EU-ban idén inkább ilyen 2,3-2,5-ös inflációkról beszélgetünk. Nálunk még mindig azért átlagban közelebb van a 4%-hoz, tehát van egy érezhető inflációs többlet Magyarországon, miközben a növekedésünk az gyenge, tehát semmilyen termelékenységjavulás nincs most így a magyar gazdaságban, ami ezt érdemben ellensúlyozni, ezt az inflációs többletet. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy volt egy reál felértékelődés is ebben az évben a forint piacán, és hát, bocsánat, egy reál leértékelődés a forint piacán, és ezt most már majd a jövő évben, hogyha nincs változás, akkor nominálisan is el kell kezdenie lekövetni az árfolyamnak, különben a versenyképességünk rovására tud menni. Úgyhogy emiatt is számítottunk arra, hogy az év második felében már inkább 90 fölött ragadhat a forint árfolyama, évvégéhez közeledve már inkább akár a 95-400-assába szűkülhet, ami hát mindig, amikor egy ilyen szűkülő kereskedésről beszélünk, azért az magával hoz egy kockázatot is, hogy valamerre tudjuk, hogy ki fog törni az árfolyam, hiszen ez a tapasztalat, hogy egy idő után egyszer csak elpattan a valamelyik irányba, és ez mindig bizonyítom, hogy most fölfelé vagy lefelé éppen milyen lesz a hangulat, de összességében fundamentálisan nagyobb esélyt látok rá, hogy fölfelé pattan el, és ezért is inkább a jövő évre már a 390-410-es sávot gondolom, mint főkereskedési sáv, tehát hogy inkább egy picit fölfelé tolódik az árfolyam az euróval szemben majd.
Értem. Térjünk rá a nemzetközi jegybankoknak a kamatpályájára. Ugye szeptemberben 50 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre a Fed, és most amit a piac ár az, az körülbelül idénre még 75 bázispontos csökkenés, és valahol a jövő évben 3-3,5% köré jöhet le a kamatszint. Ugye ez is egy, ott is folyamatosan figyelik, nem is zárult le az infláció elleni harc, már újra elindultak a recessziós félelmek, és azt mondják, hogy ez csak egy korrekció, valójában azért nem kell félni. Mit látsz a kamatpályában a Fedet illetően? Túlárazza a piac, vagy körülbelül ez a várakozás, ez reális, ami most a piacba be van árazva?
Ez az érdekes szerintem a Fed esetében, hogy a piac már ilyen 2,85, tehát a 2,75-3% köré teszi a sávot, ahova a jövő év végére levághatja a kamatot. És ha ezt megnézzük, hogy így historikusan, meg különböző szabályok szerint ez milyen gazdasági helyzetben szokott megvalósulni, hogy ilyen alacsony ott a kamat, akkor ez inkább egy mondjuk egy 1,7%-os inflációhoz és egy 5,2%-os munkanélküliséghez passzol. Tehát, hogyha ez a kettő egyszerre van jelen a gazdaságban, akkor lenne indokolt ez a 3%, kicsit 3% alatti kamat. Ugye ez mit jelent? Ez azt, hogy a mostani 4,2%-os munkanélküliségi rátának még föl kell szaladni a 5,1-5,2-re, miközben az infláció, ami most 2,3-2,5 környékén között mozog, annak le kell jönni 1,7-re. Most jelenleg egyébként a prognózisok, azok inkább arról szólnak, hogy az infláció az 2%-ra tud kb. Lelassulni, 2-2,1-re, míg a munkanélküliségi ráta nem megy föl odáig, mert hogy nincs akkora lassulás, nem lesz akkora lassulás az amerikai gazdaságban. Tehát itt most valamelyik láb az furcsa, mert hogyha nem lesz ekkora munkanélküliség növekedés, akkor viszont túlvághatja akár a jegybank, ha tényleg ekkora vágást hajtana végre, mint amit a piac áraz most, akkor ez egy túl laza monetáris politikát jelentene a Fed részéről, ami viszont visszahozza az inflációs kockázatot, hogy akkor megint elkezdjük túlpörgetni a gazdaságot. Úgyhogy valamelyik láb az nem stimmel. Én inkább abban gondolkodom, hogy szerintem rosszabb lehet egyébként az amerikai gazdaság, tehát inkább a makro előrejelzések még nem követik le annyira a piacot, vagy túl optimisták esetleg azzal kapcsolatban a vélekedések, hogy mennyire ellenálló most az amerikai gazdaság a jelenlegi állapotában. Én ebben azt gondolom, hogy még bőven mehet fölfelé a munkanélküliségi ráta, és egy komolyabb gazdasági lassulás is jöhet esetleg az USA piacán.
Az viszont azért nem egy jó hír, mert az azt jelenti, hogy egy alacsony kamat környezetben lesz egy reális recessziós kockázat, ahonnan sokkal tovább már nem biztos, hogy lehet vágni a kamat.
Hát ezt gondoltuk régen is, ugye aztán végül akkor volt rendi, de szigorúan nulláig levágták. Most azért ilyet egyelőre nem látszódik, és csak azt arra mondtam, hogy szerintem ez a nagyon-nagyon idealizált, finom landolás, ez talán nem jön össze. Ebben annyira nem hiszek, inkább egy jövőben egy picit alacsonyabb növekedésben, azért nem recesszió, ez még nem egy kimondott recesszió, de egy alacsonyabb növekedés, ahol ugye folyamatosan nő a munkanélküliség. Ami egyébként még egy nagyon érdekes téma ezzel kapcsolatban, hogy azt is vizsgálják, hogy vajon ez a munkanélküliség növekedés, ez miből adódik. Mert hogy nő a munkapiaci kínálat is, a munkaerőpiaci kínálat. Tehát nagyon sok bevándorló van, és ez a új bevándorlók is hajtják fölfelé a munkanélküliséget, mert nem tudnak elhelyezkedni. És ez egy picit más ahhoz képest, mint amikor amiatt nő a munkanélküliség, mert hogy a régi meglévőt bocsájtgatják el. És ezt próbálják azért mérni, hogy mekkora az, ami a bevándorlás hatás okozta a munkanélküliség növekedés, és mi az, ami a gazdasági lassulásból eredő munkanélküliségi növekedés. Ugye az látszik, hogy a feszessége a munkaerőpiacnak az nagyon oldódott, tehát most már az, hogy nincs érdemben több nyitott álláshely, mint amennyi munkanélküli, tehát ilyen szempontból összezárt ez az olló. De ha megállna itt ezen a ponton, akkor az az ideális szitu, csak hát most egyelőre még egy ilyen esés itt rendben van, és félő, hogy nem fog megállni ez a folyamat.
És amikor alacsony növekedésről beszélsz, akkor az mekkora mértékében körülbelül?
Hát azok ilyen 1% körüli 1% növekedések, igen. Tehát az mondjuk Amerikához képest egy viszonylag alacsonyabb, azért ők sokszor 1,5-2%-kal, vagy néha akár 2% fölött is tudnak nőni. Itt azért persze nem szabad elfelejteni, hogy jön egy amerikai elnökválasztás, nem tudjuk még pontosan ki fog győzni, milyen programmal fog neki indulni, milyen stimulusprogramot próbál megvalósítani. Az látszódik, hogy azért mind a két fél gondolkodik valamilyen gazdasági programban. A szerkezet az különbözik a kettő között, mert az egyik az sokkal inkább egy adócsökkentési vonalon mozog, így ez a Trump-féle. A Kamala Harris féle az sokkal inkább ilyen támogatásokban gondolkodik, és majd a magas jövedelmek adó emelésében. Úgyhogy picit más típusú programok, de mind a kettő rövid távon inkább kiengedhet még pénzt a gazdaságba, ami segíti a növekedést. Tehát ott meg bejön a másik oldalon, hogy amúgy meg marha magas a költségvetési hiánya az amerikai gazdaságnak, egyre nagyobb a kamatteher, akkor mennyit tud még lejönni az amerikai állampapírhoz, az is elég plusz komoly terheket jelent közép és hosszú távon az amerikai gazdaságnak, szóval komplex a történet, de összességében én azt gondolom, hogy azért reális veszélye van annak, hogy nem lesz olyan jó a növekedés jövőre, mint amit most a piac vár.
Ez egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom, mert akkor ez azt jelenti, hogy nincs jelentősen túlvárva ez a kamatcsökkentés, amit most a piac áraz, hiszen ha gyenge lesz a gazdaság, akkor szükség lesz a kamatcsökkentésekre.
Igen, ez így van. Itt a kérdés az, hogy vajon az infláció tud-e majd lejjebb lefelé jönni, vagy ott nem, mert mondjuk a munkaerőpiacon mégis a bérkiáramlás az magas marad, és elindul egy belső kereslet növekedés, ami miatt az árakat meg fenntartják magasan. Tehát vannak, meg arról nem beszélve, hogy ha Trump nyer, ő biztosan még több tarifát be fog vezetni, vámokat, ami szintén azért növelheti az árakat az amerikai gazdaságban. Most már pont arról beszélt, hogy a német autógyártók is, ő azt szeretné, hogy a német autógyártók azok Amerikában termeljenek, és ne Európából vigyék át, mert hogyha Európából viszik át, akkor elgondolkodik azon, hogy esetleg bevet, vagy kivet rájuk is egy nagyobb vámot. Úgyhogy ezek mind-mind húzzák fel az árakat, úgyhogy ezek a kockázatok azért az infláció költség oldalán ott vannak.
Értem, tehát van egy kockázat annak, hogy ha rosszul teljesít a gazdaság, több kamatot kell csökkenteni, ha az infláció nem jön le, akkor kevesebbet. De mit gondolsz a mainstreamhez képest, melyik a valószínűbb most?
Hát én azt gondolom, hogy a jövő év végére a 3,5% környékére azért levághatják az alapkamatot. Tehát nem is 3 alá, de azért a 3,5% környékére szerintem nagyon jó esély van.
Mi a helyzet az európai kamatpályával? Ott ugye 25 bázispontonként egy kicsit óvatosabban mennek, a gazdaságnak nagyobb szüksége is van rá. Sokszor elmondtad, hogy Európában egy alacsonyabb növekedéssel, alacsonyabb inflációs környezetre kell berendezkedni. Az egy könnyebben előrejelzhető kamatpálya szerinted?
Televe jóval alacsonyabb szintről megyünk már,
ugye a kiindulási, 3,5-ről vagyunk most.
Már most is, igen, de egy kiindulási szint is lejjebb volt. Sokkal közelebb van az egyensúlyi kamatszinthez, mint az USA gazdasága. Az európai gazdaság Európában úgy tűnik, hogy ilyen 2,25-2,5 körül van az egyensúlyi kamatszint, tehát ehhez képest már csak 100 bázispontos kamatcsökkentésről beszélünk. nyilván nem kell annyira rohanni, bár az is, ugye Európának a nagy baja, hogy nagyon szét van szakadva, mert van egy-két ország, ami jól teljesít, mondjuk egy Spanyolország, van jó pár, amíg meg nagyon rosszul, köztük a Németország, és oda esetleg egy nagyobb lazítás kéne, csak itt már felvetődik a kérdés, hogy mi az, amit a közös monetáris politikával kell elérni, mint lazítás, és mi az, amit mondjuk a helyi költségvetése, adott ország költségvetésének kéne megtenni. És ugye itt sokszor előcitálják Németországot, hogy neki azért relatíve nagyobb lenne a mozgástere a költségvetésben, hiszen az államadósága az Európán belül az alacsonyabbak közé tartozik, úgyhogy ő beindíthatna különböző élénkítő programokat. Csak hát sok sebből vérzik, ugye most éppen a német gazdaság, az autóipar és más sokon keresztül, ráadásul olyan csapások is érik, mint ugye volt az Intelnek is egy terve, hogy beruház Németországban, most az is úgy tűnik, hogy elhalasztják egy picit, nem Németország miatt, hanem mert pont az Intelnek sem megy annyira jól éppen, és talán később hajtják végre ezeket a beruházásokat. Úgyhogy nehéz ezt egy közös monetáris politikával lekezelni, de hát ez mindig is így volt. Ugye, amikor megfordítva volt, és a déli országok teljesítettek rosszul, ugye akkor se tudott mindenhez igazodni az Európai Központi Bank. Ezért azt gondolom, hogy ez a neutrális szint felé fog elmozdulni, tehát nem fogja nagyon alávágni, sem magasan tartani, mert egy ilyen neutrális szintet próbál majd elérni a jövő évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ők így szépen haladnak 25 bázispontosával, valószínűleg negyed évente, bár volt olyan Európai Központi Banki tanácstag, aki azt mondta, hogy hát azért akár októberben is lehetne megint kamatot csökkenteni, mert az infláció az viszonylag kedvezően alakul, és hát a növekedés az meg elmarad a várakozásoktól, úgyhogy akkor miért ne lehetne kicsit gyorsítani a kamat csökkentésen.
Az egészből milyen következtetést lehet levonni az euró-dollárra? Most éppen miközben beszélgettünk, az 1.12-es elég fontos technikai szintet támadja alulról az árfolyam. Hol lehet a dollár gyengülésnek a teteje szerinted?
Amit korábban is mondtunk, hogy 1.15 körül látjuk az egyensúlyi szintet az euró-dollárban, ugye ezt akkor is kommunikáltuk, amikor 1.07 volt a dollár, hogy ott nagyon túlértékelt. Most azért szépen közelítünk az egyensúlyi szint felé. Itt középtávon én azt gondolom, ez az irány meg is maradhat, tehát a jövő évre további gyengülést várok. A rövid táv az azért nehezebb egy picit, mert csak itt van pár hét múlva egy amerikai elnökválasztás, az tud volatilitást hozni a dollár piacára. Sajnos továbbra is vannak háborúk, ugye Izraelnél pont kicsit ki is terjedt ez a háború az elmúlt hetekben, már meglepetésre azért nagy mozgást nem hozott a piacokon, úgy tűnik, hogy valamennyire kezdenek hozzászokni, de azért mindig benne van a pakliban, hogy ijegység jön a piacra. Relatíve most azért ez a VIX index, ez relatív alacsony szinten van, ez a félelemindex, ugye ez is tud változni a következő időszakban. Szóval, hogyha jön egy ilyen félelem hullám, kockázat kerülő hullám, akkor annak ellenére, hogy fundamentálisan azt gondolom, hogy 4-5-6 hónapos időtávon megyünk az 1.15 irányába. Rövid távon benne van, hogy még visszatesztelget ilyen 1.11-1.10-es szinteket. Mondjuk nagyon 1.10 alá, megmondom őszintén, már nem várom. Hogyha le is szúr, az ilyen viszonylag rövid időre. Úgyhogy inkább itt a fölfelé skálázódás még várható az euró-dollárban.
Végül én köszönöm szépen, a kínai stimulusról szeretnék téged kérdezni. Itt egy egészen nagyméretű szektorokon átívelő mindenféle támogatások, kamatcsökkentések, finanszírozások zajlottak le. Erről tudnál zárásként egy kicsit beszélni, hogy mekkora hatást és jelentőséget tulajdonítasz ennek így a globális növekedés szempontjából?
Fontosak ezek az intézkedések, mert azért Kínában most már eléggé lángra kapott a ház, hogy ezzel a szóhasonlattal éljek, ha már az ingatlan piacon van probléma hosszú évek óta. Szóval most már nem csak úgy pislákol a láng, hanem tényleg úgy rendesen lángra kapott. És már az elmúlt negyed években is a kormány azért próbálta oltani a tüzet. Hát most ezeket még inkább beindítja, hiszen kamatot csökkent, refinanszírozni lehet a régi hiteleket, próbálja olyan ösztönző csomagokat, meg olyan programokat adni a cégeknek, hogy befejezzék a nem befejezett ingatlanokat. Lehetővé teszi például, hogy olyanok is vásároljanak ingatlanot egy a településen, akik korábban ki voltak zárva, mert ott elég szigorú szabályok voltak, hogy ki hol vehetett ingatlan. most ezeket a szabályokat is lazítja, tehát próbálja minden oldalról megtámogatni azt, hogy ez a lejtmenet ez csökkenjen. Ráadásul ugye a tőzsde se teljesített túl jól, ott is próbál egy ilyen ösztönző programot beindítani, hogy vásárlásokkal egy picit megtartani a tőzsdét, hogy ez az a féle rossz érzés az emberekben, hogy veszítik a vagyonukat, mert ugye nem elég az, hogy nem megy az ingatlanpiac, közben esnek is az árak, tehát 10-15%-kal lejjebb kerültek az ingatlanoknak az értékei, tehát az emberek jogosan azt érzik, hogy a vagyonuk, amit eddig költöttek, vagy amit megtakarítottak, az olvad. És ezt a fajta depresszív hangulatot, negatív hangulatot próbálja megfordítani a kínai állam. Ugye ez azért lenne fontos, mert azzal, hogy alacsony infláció van, kvázi 0% Kínában, nem fogyaszt a kínai társadalom, nyilván így, mint felvevő piac, sokkal gyengébb.
Persze, viszont az európai konjunktúrát is lassítja.
Azt is lassítja, és ráadásul a kínai cégek se feltétlenül tudják eladni a termékeiket Kínában, tehát akkor ők is keresnek maguknak más piacot. Ezzel akár rombolják itt az európai piacot is, mert hogy bejönnek akár nyomottabb áron, vagy megpróbálnak bejönni nyomottabb áron ezekre a piacokra. Úgyhogy tényleg oda visszahat ez a történet. Úgyhogy egy egészséges kínai növekedés, az nyilván azért segíteni az európai konjunktúrát is, és ezen keresztül Magyarországot is. Biztos, hogy egy pár 10%-kal jobb növekedést látnánk Európában, hogyha nem lenne ez a lejtmenet most Kínában.
Értem, Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Ezek között a keretek között találkozunk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen a figyelmet!
K&H Piac és Gazdaság.